kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elhárította a román elnöki hivatal azt a több mint 10 000 aláíró által támogatott petíciót, amelyben 5 romániai magyar parlamenti képviselő kérte Klaus Johannis államfő közbelépését a terrorizmus vádjával bebörtönzött Peke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátása érdekében. A román elnöki hivatal egyik tanácsos által aláírt válaszlevelet Kulcsár Terza József háromszéki parlamenti képviselő tárta a nyilvánosság elé a közelmúltban. Ez a megnyilvánulása az államelnöki hivatalnak és magának Klaus Johannisnak is keserű szájízet okozott a háromszéki parlamenti képviselőben. Az álláspont és az elbírálás maga a válaszlevélnek az összeállítása kapcsán. A további részletekről egyéb korábbi kényesnek nevezhető ügyének a folyományairól, a Magyar Polgári Párt élén történt változásnak a személyére vonatkozó hatásairól beszélgetünk egy rögzített interjúban, amelyet a mai műsorban ajánlok szíves figyelmükbe. Vendégünk tehát a mai napra készben Kulcsár Terza József háromszéki parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezetének még tisztségben levő elnöke, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, boldog új évet kívánok mindenkinek!
Most megkapta a válaszlevelet az államelnöki hivataltól arra a beadványra, amelyben az igazságtalanul elítélt székely fiatalok ügyében kérték a Klaus Johannisnak a közbenlépését. Keserű szájízet okozott az a válaszlevél, ami eljutott önökhöz, és ennek tartalmát ön hozta a sajtó nyilvánosságára. Mit tartalmaz végül is ez a válasz, és miért okozott keserű szájízet önnek személyesen, illetve hát a több mint 10 000 aláírónak, az államelnöknek az álláspontja?
Igen, hát elsősorban az egy nagy csalódás és felháborító, mert elvártuk volna, hogy legalább az államelnök Klaus Johannis a kézjegyében lássa el a válaszlevelet, ő válaszoljon nekünk, ne egy munkatársnak adja ki ezt a feladatot. Ezzel azt jelezte, hogy mennyire nem érdekli őt ez a helyzet, mennyire nem akar foglalkozni ezzel az ügyel. Én most mit mondjak, talán még más szervekkel is talán konzultált, hogy mi legyen, ezt ő tudja, de elvártuk volna, hogy válaszoljon. Az igazság is el kell ismerni, hogy nagy eredményt nem vártunk el, mert nekünk a célkitűzésünk az, hogy országvilág elé tárjuk ezt az ügyet, és mindenki tudja, hogy Romániában milyen igazságtalanság történik. Úgyhogy ez nem fűztünk nagy reményt ehhez a petícióhoz, tudtuk, hogy miről van szó. Tehát mégis több mint 10 000 ember aláírta. Én azt gondolom el, hogy kutya kötelessége lenne foglalkozni is az ügyel, mert ha azt vesszük figyelembe, hogy Erdélyben itt vagyunk, mennyi magyar él, itt egy békés együttélésre van szükség, nem feszültség, de úgy látszik, hogy az államelnök inkább a feszültséget próbálja támogatni. Ilyen szempontból én és mi nagyon elítéljük. A válaszlevélben az állt, hogy nincs hatásköre neki ebbe az ügyben dönteni, és nem kíván foglalkozni az ügyel. Nem állít meg az élet, mert ezzel az ügyel kell foglalkozni, még azután is, miután, és remélem, hogy mi hamarabb a két legény, Beke István és Szőcs Zoltán szabadulnak, utána is. Nem szabad hagyni ezt az ügyet, mert ekkora igazságtalanság nem történhet egy normális, egy demokratikus államban, hogy elítélnek két embert, és ott tartják a börtönbe a semmiért. Így, ilyen módon bárkit, ma, holnap otthonról megemelnek, elvisznek, és nem történik semmi. Szóval ezt az ügyet nem szabad hagyni. Én nagyon örvendek, hogy a két fiú többször meglátogattam őket. Másodmagammal mindig volt velem általában valaki, legutóbb Gergely István, Tiszti, biztos mindenki ismeri, volt velem, nagyon jó hangulatú beszélgetés volt ott benne a börtönben. Ha ezt így elmondom, talán még azt gondolja valaki, hogy akkor még ott milyen kellemes is. Abszolút nem kellemes, nem kellemes. Egy elég kisméretű cellában vannak 13-an, nem kellemes abszolút, sőt nagyon nehéz a helyzet, de ők ki fogják bírni, biztosítottak minket, hogy ki fogják bírni, kijönnek és tovább fognak harcolni, és ezt az ügyet, az ő ügyüket nem fogják hagyni, és ennek én nagyon örvendek, és azt kell mondjam, hogy le a kalappal előttük, támogatom őket, biztos tömöket a támogatásomról. Én azt gondolom, hogy nem nemzetközi fórumokra ezt az ügyet ki kell vinni. Azt is kell tudni, hogy most már a Strasbourgi Emberjogi Bíróságon meg van támadva az ügy. Itt Romániában meg ugye az indoklás az megjött, és akkor az indoklásnak az óvása is a semmitőszéken Bukarestben meg van támadva, úgyhogy ott még nincs határidő, várjuk ezeket a határidőket, és reméljük, hogy az igazságszolgáltatás ebben az esetben az igazság oldalán lesz.
Nagyon kényes az ügy, és én nem akarom egyáltalán védeni az államelnököt, de köztudott az, hogy milyen állásponton helyezkedik el jelen pillanatban a közkegyelmi rendeletekkel kapcsolatosan, és tudjuk azt, hogy éppen a Szociáldemokrata párt elnöke esete indokolja ezt az álláspontot, tehát önök biztos, hogy tudták, hogy mi a román államelnöknek az álláspontja ebben a kérdésben, mégis milyen reményeket fűztek ahhoz, hogy a székely fiatalok esetében pozitív döntést hoz, ha belpolitikai szinten nem hajlandó erre a lépésre?
Természetesen, de kell tudni, hogy nem kegyelmet kértünk, ezt kell tudni, ezt kell pontosítani, ami arra kértük az államelnököt, hogy ebbe az ügybe nézze meg, hogy mi a helyzet. Mert volt egy ügy, ha én sem emlékszem pontosan, amikor, de egy éve körülbelül, lehet, hogy több, mikor volt az a malajéziai eset, mikor a román drogcsempészt elfogták, aztán halálra ítélték. És a román hatóságok, úgy emlékszem, hogy gondolkodok közben, de igen, az igazságügyi miniszter az államelnöknek a jóváhagyásával lépett. Szóval foglalkozott az ügye. Mi csak azt kérdezik, hogy foglalkozzon az ügye. De nem hajlandó foglalkozni se az ügye. Mi nem azt mondtuk most, gyere, old meg, hanem foglalkozzon az ügye, nézze meg. Államelnök, van hatásköre, intézményvezetőktől megkérdezhette volna, hogy áll a helyzet, miért, hogy. Szóval elvártuk, hogy foglalkozzon az ügye. És már csak azért is, mert annak idején ugye a magyarság bizalmat szavazott a jelenlegi elnöknek. És úgy jártunk, mint a Traian Băsescu volt államelnökkel, annak idején őt is támogattuk, aztán eljött ide Băsescu is Székelyföldre, evett, ivott, jól érezte magát. Mikor a mi ügyeinkről kezdtünk beszélni, akkor majd azt mondta, hogy olyan autonómián, mint Karakálba, és azt mondta most, amikor szenátor lett, hogy március 15 az nem jár a magyaroknak, sőt elítélt minket, és csúnyán beszélt rólunk. Szóval mi azt vártuk volna el, hogy foglalkozzon az ügyel az államelnök.
Egyéb iránt tényleg nyomatékosan fogalmazott azon a bizonyos sajtótájékoztatón, mert az Agerpeszi ügynökség azt emelte ki az ő nyilatkozatából, hogy majd az idén sorra kerülő államelnöki választáskor megmutatja a magyarság, hogy mi az álláspontja Klaus Johannisszal szemben. Volt-e ilyen megjegyzése?
Hát ugye ez nem az első ilyenféle fajta lépés az államelnöknek, mert mikor a kampányban volt annak idején, azt ígérte, idejön, megnézze, milyen gondokkal küzdködünk. Aztán meg most jött ide, ha jól tudom, a tavaly nem is foglalkozott a székelységgel, magyarság, itt élő magyarságnak a gondjaival. Igen, szóval az államelnök azt mondja, hogy semmi gondunk sincsen a nemzetközi fórumunkon, ami nem állja a helyét. És mi elvártuk volna, hogy jöjjön el Székelyföldre, nézzük meg, hogy hogy tud segíteni, nézze meg a problémáinkat, beszéljünk róla. Az államelnök nem volt hajlandó. Többet vártunk volna el, és én tudom biztosan, hogy nagyon sok magyar, aki bizalmat szavazott neki most, ha fog indulni, nem fog szavazni, mert csalódottak az emberek benne nagyon.
Ebben lehet, hogy önnek igaza van, viszont úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem érdekli Klaus Johannist, mert hogy a legfrissebb közvéleménykutatások szerint torony magasan nyerne jelen pillanatban is, hogyha most kerülne sor az államelnöki választásra, valószínűleg, hogy a magyarság szavazatai nélkül is diadalmaskodna. Nem tudom, hogy mennyire lenne ez jó álláspont, egyéb iránt egyre hangsúlyosabban elhangzik az utóbbi időben az államfőt bíráló kijelentésekben magyar részről, hogy hát teljes mértékben semmibe veszi azt, hogy ezelőtt 5 évvel a magyarság mintegy 75%-a rászavazott. Nem tudom, hogy mennyiben változhat a helyzet ezzel kapcsolatosan.
Jelenleg ezt mi se tudjuk, mert ugye az világos számunkra, hogy magyar ember, magyarság köréből egyszer államelnök nem lesz. És annyira nem foglalkozunk ezzel, vannak ennél sokkal nagyobb problémáink. Persze most nincsen rászorulva, úgy néz ki a magyaroknak a szavazatára, de én azt mondom, hogy ez még változhat, nem tudom, mit hoz a jövő. Látjuk, hogy vannak politikai játékok, várjuk ki a végét. Nem is kívánok erről most véleményt fejteni, mert nem tudom én is, hogy lesz. Meglátjuk, kik lesznek a jelöltek, hogy lesz, és talán majd akkor kiderül, hogy mi is a valóság.
Térjünk vissza a fiataloknak az ügyéhez. Ugyebár ezek szerint idehaza semmi remény nincs arra, hogy érdemben történjék valami. Most már minden szinten, mind a család, mind pedig önök megpróbáltak mindent. De, amint említette, már Strasbourgban, az Emberi Jogi Bíróságon van az ügy elbírálása. És neves ügyvéd csoport is dolgozik rajta, magyar neves ügyvédek csapata, Domnici Zoltánnal az élen, ha jól tudom.
Igen.
Csak az a baj, hogy azért Strasbourgban, az Emberi Jogi Bíróságon is nagyon lassan őrölnek az igazságszolgáltatás malmai. Volt már több olyan eset, hogy több mint 5 évig tartott, amíg elbíráltak egy ügyet, tehát megtörténhet, hogy szegény fiataloknak lekerülni a hátramaradt időszakot, és csak azután történhet pozitív irányú döntés. Említette azt, hogy nagyon jó, kitartó állapotban vannak, tehát meg vannak győződve arról, hogy ki fogják bírni ezt az időszakot, de elég hosszú még az a 4,5 év, bő 4,5 év, ami még hátra van. Tehát ilyen értelemben mennyiben lehet számítani esetleg arra, hogy felgyorsulnak az események, és a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon hamarabb történik döntés?
Igen, pár pontosítást szeretnék akkor, hogy nem kell a még 4,5 évet leülniük a fiúknak, bármi történjen, ugyanis ők egy évet ültek előzetesbe, szem egyikük 11 hónapot Beke István és 10 hónapot Szőcs Zoltán, úgyhogy az oda számolódik, azt oda fogják tenni, és azt is kell tudni, hogy ugye ők most Csíkszeredában zárt rendszerben vannak. Szóval zárt rendszerből nem lehet hamarabb szabadulni, le kell ülni azt az időszakot, de van egy bizottság, amelyik fog dönteni most januárban, illetve februárban, hogy átkerülhetnek fél zárt rendszerbe. Ami igaz, hogy nincs Csíkszeredában, van Marosvásárhelyen, van Feketehalmon, Kodlián, onnan meg lehet aztán jó magaviseletért kérni, hogy hamarabb szabaduljanak. Feltételesen házi őrizet, van több lehetőség. Szóval vannak ilyenféle fajta lehetőségek is, amit mi remélünk, hogy sikerülni fog. Egy másik probléma még, hogy a legfelsőbb bíróságnál, mint mondtam, az indoklás meg van támadva, szóval ott még lesz egy tárgyalás. Hogy mikor, ezt nem tudjuk, mert határidő még nincsen kitűzve. És akkor elérkeztünk az emberjogi bírósághoz. Igen, kérdés, nem tudok válaszolni, mert szeretnék, de nem tudom, hogy mikor várható határidő. Elég hosszadalmasnak tűnik, lobby tevékenységre van szükség, reméljük, hogy az ügyvédcsoport megindokolta kellőképpen, hogy ez a két fiatal ártatlan ott ülnek a börtönbe ártatlanul, reméljük, hogy mi hamarabb kitűzik a tárgyalást. Én csak ebbe tudok, jó Isten segedelni, és ebbe tudok reménykedni.
Az is nagyon örvendetes, amit állított, hogy a személyes találkozásokkor meggyőződött arról, hogy a két fiatal székelyt kemény fából faragták, és nem hagyják magukat. Egyéb iránt nagyon jó az együttműködésük Benkő Erika képviselőasszony társával, aki egyben a Mikó Imre jogvédőszolgálat vezetője is, és határozott álláspontot képviseltek az úgynevezett székely terror megbélyegzés ügyében. Nos, e tekintetben van-e valami pozitív irányú változás, vagy immárom a székelység ilyen tekintetben is belpolitikai szinten, vagy minek is nevezzem, meg van bélyegezve?
Ez a parlamentben ugye megtörtént, és ezt úgy sikerült, hogy bevinnem, ugye van a Emberjogi Bizottság keretén belül van az albizottság, amelyik a magyarság problémáival foglalkozik, és én egyik bizottsági ülésen kértem, hogy akkor mind az albizottságnak az elnöke kérem, hogy tárgyaljunk erről az ügyről. Hát elmondom őszintén, hogy nehéz volt, talán ez volt a legnehezebb a két éves mandátumom alatt, hogy napirendre tudjam tűzni ezt az ügyet. Nem akarták, tényes kérdés, és végül úgy egyeztek bele, azt mondták, hogy sajtó nélkül. Nem volt mit mondanom, megmondjuk, azt mondtam, jó, hát akkor sajtó nélkül. Nem is az volt a legfontosabb, hogy a sajtó ott legyen. Persze jó lett volna, hogy a román média ott legyen, és írja le, ami ott elhangzik. Nagyon fontos volt, és ezáltal is köszönöm Benkő Erika képviselőtársamnak, nagyon keményen persze mellettem, Máté mellette képviseltük az ügyet, az ügyvédek és egy román ember szájából, még ha ügyvéd is, hallottuk az igazságot. És nagyon fontos volt, mert ha én mondom el, vagy Benkő Erika képviselőtársam, nem hiszik el, lekacagnak, nem veszik komolyan, de mikor egy román ajkú ember, ügyvéd is, elmondta, hogy itten, ebbe az ügybe, hogy áll az ügy, és mi az igazság, hát megdöbbentek. Megdöbbentek, és elmondta az ügyvéd úr, hogy ezt a SZEKU, így kimondta, a titkosszolgálatok állították össze ezt a dossziét, és azt szeretnék, nem tudja ki, de azt szeretnék ez az ügy által, hogy a 90-es marosvásárhelyi események folytatódjanak Székelyföldön és Erdélyben. Hát olyan csend lett, hogy elképzelhetetlen. És elmondta, hogy a magyarok, székelyek, ő román ember, de azok nem terroristák. Miért mondják ezt? Miért írt a sajtó ezt? Szóval egyféleképpen mi ott a bizottságban, a magyarsággal jól jött ki. Fehér László Ödön szenátor úr is jelen volt. Ő is jön, nagyon jól beszélt, nagyon jól fogalmazott. Szóval én örvendek, hogy ebbe az ügybe közösen, és itt ez a lényeg, közösen tudtunk lépni. Nem az a volt a lényeg senkinek, hogy MPP vagy RMDSZ, vagy milyen politikai párt. Nem. Itt közösen kell lépni. És most is, mikor az államelnökhöz intéztük ezt a petíciót, a levelet, ugye ez a Fehér László Ödön szenátor úr és a jó magamnak a kezdeményezése volt, kettőnk kezdeményezés, de csatlakozott Benkő Erika, Csoma Botond és Bíró Zsolt képviselők. Így kell szerintem cselekedni, hogy lássák, hogy közösen fellépünk ilyen ügyekbe, mert másképp én azt mondom, hogy fog sikerülni nekiük, amit kívánnak 100 éve, hogy mi tűnjünk el innen, Erdélyből akarnak minket innen seferni.
Egyéb iránt arról a bizonyos bizottsági ülésről a jegyzőkönyvön kívül születette valamilyen más dokumentum?
Nem született más dokumentum jelenleg. A jegyzőkönyvet nem olyan kellőképpen írták meg, ahogy kellett volna. Persze elképzeljük, hogy miért. Na, a jegyzőkönyvet nem mi írjuk. Ott vannak bizottságban munkatársak, akiknek ez a feladatuk, és mikor készhez kaptuk a jegyzőkönyvet, megnéztük, már végleges volt, már nem lehetett módosítani, hogy akkor mondtam, hogy hát de nem erről volt szó. Szóval ezért is kérték talán, hogy ne legyen sajtó, mert ha a sajtó jelenlétében más lett volna a dolog, mert ugye a sajtó, elmondtam volna, hogy mi is hangzott ott el igazán.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kulcsár Terza József, háromszéki képviselő úr, ez a székely fiatalok ügye továbbra is kényes ügy marad ezek szerint, de van önnek egy másik kényes ügye is, mégpedig a Kovászna megyei tanács berkeiben. Ugyebár itt visszautalok arra a zászlóadományi ügyre, és aztán az azzal kapcsolatos bírósági döntésre, amelynek következtében az ön által adományozott zászlók közül kettőt arra szólította fel a bíróság a megyei tanács vezetőségét, hogy távolítson el. Megkapták-e az indoklást, és jelen pillanatban hogy áll ennek a zászlóadomány ügynek az elbírálása, konkrétan megtörtént-e a lobogóknak az eltávolítása?
Igen, csak egy kis zárójel, hogy ön kényes ügynek vagy ügyeknek nevezte, én nem tartom, az igazsággal kell foglalkozni, és bátran ki kell állni, mert másképp nem lehet, én azért mondom, és én nem is tartom olyan kényes ügynek, én annak idején se, mikor a zászlókat kitűztük, voltak közülünk, akik mondták, hát baj lesz belőle, de miért legyen baj belőle? Valami normális, valami európai, hogy egy zászlót kitegyünk az illető közösségnek a zászlóját, más országoknak a zászlóját, himnuszt énekeljünk. Ez valami demokratikus és normális. Úgy látszik, hogy Romániában nem lehet ezekkel a dolgokkal pont így foglalkozni. A zászlók jelenleg tudomásom szerint igen, még a helyükön vannak, és tudomásom szerint nincs indoklás. Én nem kaptam jól magam indoklást, nincs indoklás az ügyben. Pont mind, ahogy nem volt indoklás a Bekeszőcs ügybe se, csak utána történt, mikor az igazságügyi miniszternél közben jártunk, Fehér László Ödén és jómagam, mi ketten foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal inkább, és meglett az indoklás, és rá két napra kaptunk választ, hogy akkor megvan az indoklás. Na, lehet, hogy akkor a zászló ügybe is kell írjunk, hogy akkor most mi van, miért nincs indoklás, aztán meg lesz. Így dolgozik a román igazságszolgáltatás. Ha ők tévednek, az nem baj, ha az ember téved, akkor mindjárt elítélik, vagy közbejárnak, mondjuk az logikus is, aki téved, az fizessen, de úgy gondolom el, hogy az állam is azért be kellene tartsa azokat a szabályokat, és azt a rendet, ami rájuk ki van róla.
De már most tudjuk azt a kényes esetet, amely az év végén történt Nagyváradon, a zászlóégetési kísérlet. Ezzel kapcsolatosan a hét elején Cseke Attila szenátor kollégája tartott egy elég kemény hangú sajtótájékoztatót, amelyen konkrétan megnevezte azt a törvénycikkeit, amely a nemzeti szimbólumok használatát garantálja. Ez az RMDS székházán levő zászlóra, magyar zászlóra vonatkozik. De egy tanács, egy megyei tanács dísztermében levő zászlóra is lehet azt a bizonyos törvénycikket alkalmazni?
Szerintem ebben az esetben ez két különböző esetnek tartom, mert itt az az érdekes, hogy el kell távolítani, és akkor ez az a mi esetünkben erre mondom, el kell távolítani a székely zászlót, illetve Magyarország zászlóját. De a többi államnak a zászlója maradhat. És itt az az érdekes, hogy akkor Magyarország miért nem állam, vagy nincsen ismerve a zászlója, vagy különbség van a magyar zászló és az amerikai zászló között, a német zászló között. Itt én azt mondom, hogy ezt én külön kezelném ezt a két ügyet, hogy a mi ügyünkből itt Háromszéken látszik, hogy a magyarság ellen cselekednek. Ott Nagyváradon zászlóégetés történt, nem csak Nagyváradon, Kolozsváron is történt zászlóégetés, még máskor is történt magyar zászlóégetés, bocsánat. Nem léptek a hatóságok. És szomorú, hogy ide jutottunk, hogy a zászlókat az SZNT székházról is itt Sepsiszentgyörgyön ugye letépték, ellopták, feljelentést tettünk, nincsen meg a tettes, soha nincs meg a tettes.
Többször vádolták önöket, mármint parlamenti képviselőinket azzal, hogy nem elég határozottak a törvénykezés e tekintetben való megoldására, olyan értelemben, hogy szülessen már konkrét törvény arra vonatkozóan, hogy a nemzeti kisebbségek szimbólumait miként és hogyan lehessen használni, hogy az ilyen eseteket küszöböljék ki.
Vallótlanság. Ugyanis mikor önök emlékeznek, a Grindiano kormány megbukott, ott volt ugye a közigazgatási törvény, a 215-ös, és annak a kapcsán, ahol csak nyelvhasználatról és szimbólumhasználatról beszéltünk, azt mondták a román média, a hírtelevíziók, hogy Erdélyt el akarjuk vinni, nem vagy mit akarunk. Szóval vallótlanság, pontosan a 215-ös közigazgatási törvény szabályozta volna. Nem kívánnak erről beszélni, lesepették az asztalról, meg hisztériát keltettek, gyűlöletet keltettek a magyarság és a románság között.
Na már most azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy ugyebár keserű szájízet okozott az államelnöki hivatal válasza a székely fiatalok ügyében, de Klaus Johannis államelnököt nem csak a magyarság képviselői bírálják egyre vehemensebben az utóbbi időben, hanem a székelyföldi románok szervezete is kifogásolja azt a passzív álláspontot, amelyet például a magyar kormány támogatási programjával kapcsolatosan képvisel a román elnöki hivatal, olyaddig menően, hogy egy napokban kiadott közleményünkben arra szólítják fel az államelnököt, hogy a legfelsőbb védelmi tanács napi rendjére tűzze a Hargita Kovászna és Maros megyében uralkodó helyzetet. Ezzel kapcsolatosan van-e véleménye, és van-e álláspontjuk?
Nekem az a véleményem, hogy elkezdődött a kampány. És itt most mindegyik román párt be akarja mutatni, hogy mekkora nagy hazafi, mekkora nagy romák. Én ezt így látom. Valószínű, hogy ebben a kampányban mi magyarok még fogunk kapni, ha így tetszik, de nem fizikailag gondolom ezt el, hanem fognak minket szidni. Én azt gondolom, hogy inkább kampány van. Most én is látom, hogy inkább egyre több román párt a magyarsággal foglalkozik. Úgyhogy nekem ez a véleményem, hogy jelenleg nincsen még mindennek olyan valósága, hogy mondják, inkább kampány.
Na már most attól tartottunk jobbára, hogy a centenárium évében 2018-ban fognak ezek a megnyilvánulások felerősödni. Eltelt december 1-e. Talán mégsem volt akkora nagy pukkanás, mint amiretől tartottunk. 2019-ben vagyunk. Tegnap vette át hivatalosan is Bukarestben Románia az Európa Tanács elnöki tisztségét. Ez nem jelenthet esetleg pozitív befolyást a román-magyar viszonyra, és amúgy a magyarság állandó bírálata tekintetében javulást 2019-ben?
Meglátjuk, mit hoz a jövő. Igen, a tavaly ugye centenárium volt. Nem voltak gondok. Annak idején is azt mondtam, hogy ne is még az autón és a tudomosan nyújtjuk be centenárium évbe, nem provokáljuk őket. Mi magyarok szerintem normálisan viszonyultunk ehhez a pillanathoz, mert nekünk nem volt mit ünnepelni, és nincs mit ünnepelni, ugye nekünk gyász év, egy gyásznap december 1-e, hát most akkor valakinek az édesanyját, ha itt tetszik, megölik, nem fog azon a napon biztos, hogy ünnepelni. Ezt meg kell értsék ők is, ha megértik, jó, ha nem, akkor nem, majd csak megértik. Az idén igen érdekes ez a Európai Uniós tanácsának az elnöksége. Hozhat pozitívat is számunkra. Az biztos, én úgy látom, hogy elsősorban a románok arra fognak hajtani, hogy a schengeni csatlakozás, én ezt látom, ezt hangoztatják, mondják, az eurozónához való csatlakozás, ott is dolgoznak azon a téren, és van egy nagyon érdekes számomra, nagyon érdekes helyzet, hogy lobbiznak már hallottam, ezt olvastam több helyen, lobbiznak, hogy a moldáv integráció, hogy Moldávia csatlakozzon, ugye. Kíváncsi vagyok, és kíváncsian figyelem, hogy akkor fognak-e megint egyesülésről beszélni. Nagyon kíváncsi vagyok, és itt lehet szerintem nekünk magyaroknak majd lépni, és kell lépni, hogy akkor el kell mondani, hogy bocsánat, mi csak területi autonómiát szeretnénk, nem határmódosítást. Ti meg románok határmódosításról beszéltek. Szóval itt látok én egy kis mozgásteret, azt látom, hogy lesz több rendezvény itt Romániába, amennyiben lehet nekünk magyarság képviselőinek meg kell jelenni, és tudomására kell hozni az ott lévőknek, hogy milyen problémákkal küzdködünk. Szóval én ezeket látom, kíváncsian figyelem, de szerintem itt is ebbe az ügybe nagyon fontos, hogy közösen lépjünk fel, itt gondolok magyar pártokra, egyházakra, civil szervezetekre, közös hangot üssünk meg, közösen lépjünk, mert akkor van a valós üzenet.
Egyéb iránt, ha már feladta a labdát, engedje meg, hogy le is üssem. Autonómia statutum. Ön nem adta fel. Azok után sem, hogy azért kapott hideget, meleget, amikor 2017 végén ezt a kezdeményezést egyéni kezdeményezésként a törvényhozás elé vitte, és amikor erre bizottsági vita zajlott, hogyan tovább autonómia statutum, mert meg vagyok győződve, és hangsúlyozom még egyszer, és sajtóhírekből is értesültem arról, hogy ön ezt a kérdést nem adta fel.
Így van, ez így igaz, nem adtam fel, és nem is fogom feladni, mind ameddig a jó Isten segít, ad erőt és egészséget, és lesz autonómia. Mert ha lesz autonómia, akkor már fel kell hagynom, akkor megvan. Én hogy látom, ugye a tavaly előtt december 22-én benyújtottam, tavaly tárgyalták a bizottságokban, akkor mind a két bizottságában, plénumban, nem történt semmi baj. Sőt, annyit, de a román média, ha nem kellőképpen, de foglalkozott az üggyel. A román képviselők, szenátorokkal volt, ha nem is hivatalos, de háttértárgyalás. Többen is azt mondták, hogy igen, talán Románia még nincs odaérve, hogy ezekről a dolgokról tárgyaljon, kell tárgyalni, üljünk-e, nézzük meg. Valójában a dokumentum, a statutum az elég vaskos, egy ilyen 70 pár oldalas. Nem olvasták el, nem tudták, miről van szó. Volt bizottságban olyan képviselő, és nem egy, aki tartózkodott, nem szavazott ellene. Ez is már egy üzenet. Én konkrétan, röviden úgy látom, hogy az idén újból be kell nyújtani. Az lenne persze a szerencsés, és az lenne a jó az én szemszögömből, hogy azt ne én egyedül nyújtsam be, nem rólam szól ez a történet. Az lenne a jó, hogy minél többen, ha lehet mindenki, magyar képviselő, szenátor írja alá, és képviselje. Amúgy én nyújtottam be egyedül, de az összes magyar képviselő, szenátor társam kiállt az ügy mellett, megszavazták. Szóval egyként viselkedtünk, nagyon jó volt ez látni, és képviseltük az ügyet. Ilyen szempontból Kelemen Hunor elnök úrnak teljesen igaza van, amikor azt mondta, hogy nem az számít, hogy hányan írták alá, amikor be volt nyújtva, hanem az számít, hogy hányan szavazzák meg. Ilyen szempontból teljes mértékben igazat adok neki. Én persze mégis azt látom, hogy jobb lenne, ha többen írnánk alá. És még egyszer, az idén be kell nyújtani, hogy ezt most mikor, hogyan, melyiket, ez az elkövetkezendő időnek a kérdése, erre kell foglalkozni, lesz tárgyalás biztos az RMDS-szel, MPP, RMDS néppárttal, eszentével ebbe a témába, próbáljuk, hogy közös nevezőre jussunk, és menjünk előre. Csak úgy lehet, ez az én véleményem, mert ismerjük el, és így ezt csendben mondom, hogy most, hogy még egyszer benyújtjuk el az idén, lehet, hogy most se lesz autonómia. De a világban mozgások vannak, és nem tudom mikor, nem tudjuk mikor mi történik. Ha tudják, hogy itt van egy kérésünk. Van egy probléma, akkor odafigyelnek. Ha nem mondunk semmit, akkor nem tudják, hogy itt mi akarunk valamit, akkor számra se vesznek. Szóval kell tudja országvilág, hogy mi a székelyek, Székelyföldön mit akarunk, területi autonómiát, erről van szó. Ezért kerestem meg a nagyhatalmaknak a nagykövetségeit, a nagykövetúrakat, tárgyaltam velük, átadtam dokumentumokat, tudják, miről van szó. Kell az akaratot, azt ki kell nyilvánítani.
Azt állította az előbb, hogy az autonómia statutum nem önről szól. Viszont a Magyar Polgári Párt élén történt változások, azok már azért gondolom, hogy önt is érintik. Milyen formában és hogyan tovább MPP az új vezetéssel? Olyat is olvastam, hogy ez a változás a Magyar Polgári Párt radikalizálódásához vezet. Van ennek alapja?
A Magyar Polgári Párt 2008-ban, amikor megalakult, beszélt, azt mondta, területi autonómiát Székelyföldnek. Én így tudom, és ez így van. Azóta ezt az utat, ezen az úton megyünk. Igen, a Magyar Polgári Pártban volt egy tisztítás, volt egy elnökcsere. Amúgy engem is érint a dolog olyan szempontból, hogy az alapszabályzat szerint nekem is le kell mondanom, mint háromszéki elnök, ugyanis összeférhetetlen a jelenlegi parlamenti képviselőtisztségemmel. Ugyanis azt írja elő az új alapszabályzat, hogy mindazok, akik nem MPP színeibe jutottak mandátumhoz, az összeférhetetlen. Én RMDSZ listán jutottam be, mint Bíró Zsolt volt elnök, parlamenti képviselő társam, és ezért történt ez a csere. Nálunk is itt háromszéken lesz tisztújítás. Ezt nem mondtam még, de le fogok mondani hamarosan. És most a héten, hétvégén van egy választmányi ülésünk, lehet már most megteszem ezt a lépést, és akkor szétválasszuk ezeket a tisztségeket. Így döntött a pártnak a vezetősége, szerintem ez egy demokratikus döntés, nem kell a pozíció halmozás, el kell dönts az ember, most elnök akar lenni, képviselő akar lenni, vagy mi akar lenni. Így látjuk mi belül. Én azt látom, hogy a Magyar Polgári Párt követi ugyanazt az utat, ami elindult, hogy most radikálisabban vagy nem, az a jövő kérdése. Erre én, ha szeretnék, akkor sem tudok válaszolni. Meglátjuk, mi fog történni, de a nemzeti ügyeket szem előtt tartjuk, és a nemzeti ügyeket fogjuk képviselni. Én, Kulcsár Terza József, mindaddig, ameddig a Magyar Polgári Párt a nemzeti ügyeket képviseli erőteljesen, addig én ott leszek a párt mellett, és én úgy látom, hogy a Magyar Polgári Pártra szükség van, szükség volt, szükség van, és szükség lesz. Én ezt látom röviden.
Engedje meg egy személyesebb kérdést itt a beszélgetés végén. Ön focizik?
Most már nem.
Mert hogy amellett, hogy választmányi ülés lesz Székelyudvarhelyen, Farkaslakán, szintén a hétvégén egy fontos sportesemény is zajlik, amelyen többek között a Magyar Polgári Párt tiszteletbeli elnöke, Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is jelen lesz. Ezért kérdeztem, hogy ön focizik-e?
Most 4 éve fel kellett hagynom, egy nagyon súlyos balesetem, autóbalesetem volt, azóta nem focizok, de fociztam, nagyon szeretem a sportot, kivált a focit, sajnos nem tudok már jelenni, és ezért nem mentem el a focizni, úgyhogy én most már ezt a politikai focit üzemem.
De a tiszteletbeli elnök úrral gondolom, hogy egyeztetnek és találkoznak.
Természetesen nem csak most szoktunk egyeztetni, de ha van tiszteletben elnök, akkor folyamatosan egyeztetünk itthon vagy Budapesten, mert ugye nagyon sokszor én is Budapestre látogatok, és akkor több alkalommal fölkeresem, egyeztetünk több kérdésben.
Hát mindenképpen nem lesz unalmas a hétvége ilyen szempontból sem, mert hogy munka van. Úgyhogy én sok sikert kívánok, és köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Én is köszönöm, és Isten áldja, minden jót, kívánok, boldog évet.